Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének harmadik előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Szalma Sándor vegyészi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen 1984-ben fejezte be. Majd 1990-ben egyetemi kis doktorit szerzett a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem gyógyszerkémiai tanszékén. 1989-90-ben posztdoktori álláson a Syracuse-i Egyetemen, majd 1990-91-ben a Frankfurti Egyetemen kutatott. 1992 és 2004 között a Biosim szoftver kutatási és fejlesztési részlegében dolgozott, először mint tudományos programozó, majd később mint csoportvezető igazgató. 2004-ben részese volt az Archeon Pharmaceuticals megalapításának, majd ügyvezető igazgató volt a Quantum Bio Inc. szoftvervállalatnál, és megalapította a Meta Informatics konzultációs vállalatot is. 2004 és 2009 között a Kaliforniai Egyetemen kurzusokat vezetett, és 2008 óta a Rutgers Egyetemen vendégprofesszor. 2005 óta a Johnson & Johnson Janssen gyógyszerkutató és fejlesztő vállalatának a munkatársa. Jelenleg az információtechnológia, translációs informatika és külső innováció csoportjának igazgatója. Kutató munkájának központjában a gyógyszerkutatás és fejlesztés, bioinformatikai és translációs informatikai témái állnak. A szociális média és a bioszenzorok rohamos térhódításaival párhuzamosan ezek egészségügyi felhasználásának informatikai kihívásai, mint digitális biomarkerek kutatása és fejlesztése, vagy farmakovigilanciába való használata és érdeklődésének körébe tartozik. Nyílt forráskódú szoftverprogramok és prekompetitív konzorciumok információtechnológiai kihívásainak tanulmányozásával, illetve megoldásaival is foglalkozik. Az Európai Bizottság és az Európai Gyógyszervállalatok Szövetségének közös IMI csoport vezetője, a Pistoia Alliance igazgató tanácsának tagja és az Elixir Pán-Európai Élettudományi Informatikai Infrastruktúra Konzorcium ipari tanácsadó bizottságának a tagja. A nyílt forráskódú TransSmart Translációs Informatikai Rendszerért elnyerte munkatársaival a BioIT díját 2010-ben. Felkérem Szalma Sándor igazgató urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm azt a kedves bevezetőt. Üdvözlök mindenkit. Mielőtt belemennénk túlzottan mélyen, hogy mi is a translációs informatika és mik is ezek a prekompetitív válaszok, gondoltam egy kis könnyed viccel kezdenénk. Minden héten megjelenik valami hír arról, hogy milyen különböző anyagok, milyen különböző betegségek tudnak gyógyítani épp azon a héten, úgyhogy az első ilyen kis vicces bejátszás innen. És hát először is azt is el akarom mondani, hogy időnként a diák angol nyelven lesznek, de remélem, hogy ez nem fog gondot okozni. A mai véletlenszerű orvosi hír, és akkor itt lehet választani, hogy éppen a kávé vagy a vörösbor milyen betegséget okoz milyen csoportoknál. Tehát innen is indulunk el, és ekkor el tudunk egy kicsit beszélni arról, hogy mi is az a translációs medicina, ami a translációs informatikáról szól. Mielőtt még abba is belemennénk, az első lépés igazából a gyógyszerkutatás és fejlesztésnek a elővétele egy kicsit. Beszéljünk a gyógyszerkutatás és fejlesztésről. Mik is a fő lépése a gyógyszerkutatás és fejlesztésnek? A jól ismert sztorival kezdenénk. A penicillin felfedezése, hogy is történt? A 19. század végén megfigyelések voltak. Ugye, Ernest Duchesne, a francia tudós, illetve Vincenzo Tiberio, olasz tudós figyelték meg, hogy baktériumok esetén, hogyha baktérium rendszereknél baktériális rendszereknél, hogyha a baktériumok mellett moldot tartalmaznak a baktérium mellett található nem a penicillin nem van gondom, hanem itt a penész gombával. Úgy van, elnézést, és köszönöm a segítséget. Tehát a penész rendszereket tartalmazó, a penész gombák tartalmazó rendszereknél, hogyha a baktériumokkal kerültek kölcsönhatásba, akkor azok a penész gombák mellett a baktériumok nem tudtak tovább megmaradni. Röpke 30 év, vagy kevesebb, mint 30 évvel később Alexander Fleming ezt az elfelejtett hipotézist felélesztette, és megtalálta a biológiai rendszerekben, kísérletek során, hogy ez a penész, a penészgomba mellett a baktériumok nem tudtak tovább megmaradni. Tehát tulajdonképpen különböző biológiai kísérleteket végzett el, amik úgy mondjuk lombi kísérletek voltak, ezekben a lombi kísérletekben ki tudta mutatni, hogy a baktériális rendszerek nem fejlődnek, és ez volt tulajdonképpen az első transzláció, ha úgy veszük, tehát volt egy hipotézis, és ezt egy biológiai kísérletek során sikerült bizonyítani. Majd ezeket a biológiai kísérleteket Flory és Ernst Chain később in vivo rendszerekben, tehát egerekben szintén tudták bizonyítani, hogy a penicillin kivonatot, hogyha adnak kezelik az egereket, amit penészgombából tudtak előállítani, akkor a bakteriális fertőzéseket, E. coli fertőzéseket meg tudták állítani. Ez volt tehát az első transzlációs lépés, ha úgy veszük, tehát a hipotézisből elkeveredtünk az in vivo rendszerekbe, úgynevezett állatrendszerekbe, majd a következő kísérleteket embereken végezték el, tehát ez volt a második transzláció, tehát eljutottunk ugye az első hipotézistől, a biológiai kísérleteken keresztül, állatkísérleteken, majd emberi kísérleteken, és végül mindennek a penicillin felfedezése során nagyon fontos lépés volt, hogy a penicillin sikerült előállítani a megfelelő mennyiségben, tehát ipari méretekben sikerült előállítani, mindez 1944-ben történt a Merck gyógyszergyárban, tehát tulajdonképpen itt több lépésben transzláltunk a gyógyszerkutatás és fejlesztés során, és ezért végül is 45-ben Nobel-díjat kaptak, amivel sikerült ugye a 40-es évektől kezdődően fertőző betegségeket gyógyítani. Tehát ez tulajdonképpen a gyógyszerkutatás és fejlesztésnek az első lépcsőfoka, ezek a transzlációs lépések. Na most a transzlációs medicína az tulajdonképpen egy nem olyan régen bevezetett fogalom, aminek szintén ez angol nyelvű díja lesz, tehát a különböző lépéseket, ami az előbb leírtunk, azoknak egy rendszerbe foglalása. Tehát elindulunk például az alapkutatásnál, ebben az esetben ugye van egy hipotézis, ebből a hipotézisből elindulunk, mindenféle biológiai vagy kémiai vagy valamilyen kísérleteket elvégzünk, ahol is látjuk, hogy működik a dolog a lombikban, A lombikból eljutunk egy úgynevezett preklinikai fázisra, tehát ez is egy transzlációs lépés. A preklinikai fázis során állatkísérleteket végeznek, és az állatkísérletekben utána megtaláljuk a biológiai hatást. Az állatkísérletekből utána el kell jutnunk a klinikai kísérletekbe. Tehát a klinikai kísérletek során, ugye átmentünk megint egy transzlációs lépésen, a klinikai kísérletekben sikerül bebizonyítani, hogy ez az eredeti hipotézis ez működik vagy nem működik emberek során, tehát a gyógyulást hoz vagy nem. Az nagyon fontos lépés, hogy vajon van-e mellékhatás, vagy nincs mellékhatás, tehát hogy nem toxikus a gyógyszer, vagy ez az anyag, amit éppen alapkísérletekben megtaláltak. Majd ezután jön a klinikai gyógyítás lépése, tehát ez a következő transzlációs lépés, amikor is mindezt gyógyításra próbálják felhasználni, és a gyógyítás során, ami tulajdonképpen aztán eljut a széleskörű használathoz, ami befolyásolhatja a közegészségügyet. Mindez, ugye ez körkörös rendszer tulajdonképpen, aminek a központjában a beteg van. Tehát ugye az egész transzlációs medicína a betegről szól, tehát hogy tudjuk a különböző lépések során olyan beavatkozásokat vagy olyan gyógyszereket előállítani, amiket aztán a beteg betegséget le tudjuk állítani, vagy vissza tudjuk fordítani. Tehát végül is ez a transzlációs medicína, tehát ezeknek a különböző lépéseknek a sora. Az egyik fontos része a transzlációs medicinának a genomika. A genomika ugye 15 éve publikálták az emberi génrendszert, ugye 3,2 milliárd betűből áll, és ez pontosan, majdnem pontosan 15 éve ezelőtt szekvenálták, nagyon nagy kísérleti háttérrel, nagyon sok pénzért, nagyon sok tudós dolgozott azért, hogy végre az egész emberi génomot megismerjük. 15 évvel később tulajdonképpen ezeket, ami több milliárd dollár, több száz ember munkája, több évek, évtizedek munkája során előállított kísérletek alapján tudták ugye leolvasni a betűkódját egy embernek, illetve hát egy csoportnak. Ezt most már a 21. század közepén, vagy a elején sokkal olcsóbban meg tudjuk oldani. Tehát például úgynevezett személyes genomikai méréseket lehet végezni. Itt egy kitet lehet látni, ami tulajdonképpen annyiból áll, hogy bele kell köpni abba a kémcsőbe, föl kell adni, és 100-200 dollár ellenében egy csipre ráviszik, a különböző kémiai folyamatokat lejátszódnak, majd berakják egy műszerbe, végül is aztán egy informatikai lépéssel, tehát számítástechnikai alkalmazással szépen meg lehet határozni az emberi gén mutációit, vagy polimorfizmusait annak a személynek, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Tehát tulajdonképpen eljutottunk arra, hogy transzláltuk az eredeti alapkutatásnak az eredményeit egy gyakorlatilag könnyen elérhető információ tengeré, ha úgy vesszük. Mire is jó ez az információ? Genomika a legegyszerűbben úgy lehet tulajdonképpen ezt bemutatni, hogyha az ember saját magán végez kísérleteket. Tehát itt például az én saját családomban elvégzett kísérletről van szó. Tehát itt látható ugye a feleségem, meg a két gyerekünk, és mind a négyen ugye elvégeztük ezt a genomikai kísérletet. És hogyha informatikával összehasonlítjuk a feleségem és az én génom készletét, a két gyerek génom készletével, akkor meglepő módon 50-50%-ba a kettőnk közül jön ki az ő génom készletük. Úgyhogy ez van itt ábrázolva, tehát tulajdonképpen ez is egy ilyen transzlációs informatikai kísérlet volt. Miért is érdekes? Tulajdonképpen érdekes dolgokat lehet megtanulni magáról, meg a családról az embernek. Az egyik ilyen érdekes dolog volt az, hogy van egy közösségi médiai felület is ebbe a szolgáltatásba, és a közösségi média felületen keresztül meg lehet keresni a rokonokat, távoli rokonokat, és a lányom éppen belefutott egy ilyen távoli rokonba, aki távoli unokatestvér, és sikerült fölvenni a kapcsolatot, úgyhogy ő is a képen van, ő a Péter, úgyhogy itt pedig a feleségem Judit, Dániel és Dorina. Tehát ez a családi génomkészlet, ugye ez távoli rokonosságnál is jelentkezik. Milyen érdekes dolgokat lehet még ebből megtanulni? Távoli rokonságot is lehet, még ennél távolabbi rokonságot, itt például az én génom rendszeremen keresztül lehet látni, hogy a világ különböző pontjain vannak, harmad-negyedfokú unokatestvérek. Aztán még milyen távoli rokonságot lehet megtudni? Azt is meg lehet tudni, hogy mennyire vagyok neandervölgyi. Tehát 2,9%-ban az én DNS-em az neandervölgyi alapú. Úgyhogy most egyre többet beszélnek arról, hogy a neandervölgyi gén tartalom az tulajdonképpen különböző betegségekkel összefüggésben lehet. Hát majd meglátjuk, amikor eljutunk odáig, ha megérjük. Tehát itt tulajdonképpen ugye az alap európai felhasználó, az alap európai típus, akiknél azt a génomot megnézték, az 2,7%-os, nekem meg 2,9, úgyhogy rajtam erősebben lehet látni ezeket a neandervölgyi vonásokat. Mire lehet jó még a genomika? Ugye megint csak maradunk a családi kísérleteknél. Kutyánál is elvégeztük ezt a kísérletet. Úgyhogy a kutyánkat is vettünk tőle génmintát, mondjuk, és meg arra voltunk kíváncsiak, hogy a mi kutyánk, a Gassi, az tulajdonképpen milyen rokonsággal rendelkezik, milyen kutya típusokból rakódik össze, mert ugye hát senki nem tudta megmondani, hogy milyen fajta kutya ő. Úgyhogy elvégeztük ezt a genetikai kísérletet, ahol is különböző markereken keresztül, tehát különböző génszakaszokon keresztül megpróbálja fölgöngyölíteni, hogy milyen kutya típusokból adódik össze, és 8 nagy szülőt vagy dédszülőt tudnak összehozni, tehát 8 dédszülőről van szó. És hát sajnos a kísérlet nem sikerült, mert ugyanis a 8 dédszülőből csak 3-at tudtak megtalálni, ez a 3 pedig abszolút nem vonatkozik, vagy abszolút nem is hasonlít a kutyánkra, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen fajta kutya, de hát ez egy sikertelen kísérlet volt. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, milyen markereket lehet még azon kívül, vagy a rokonságon kívül, mit lehet még megtalálni? Hát meg lehet találni például olyan dolgokat, olyan nagyon érdekes dolgokat, hogy a vizeletben, hogyha a spárgát eszik az ember, vajon érzi a spárga szagát a vizeletében. Nagyon érdekes probléma. És valóban, az megint csak a saját genetikai kísérletemnek az eredménye, hogy ugye moderately higher odds of smelling asparagus, tehát én valóban érzem a vizeletben a spárga szagát. Még komolyabbra fordítva a szót, mit lehet még ezekből a genomikai markerekből kideríteni? A gyógyszerhatás, ami azért most már egy kicsit kezdünk komolyabbra tenni a dolgokat, tehát a Plavix nevezetű gyógyszer, ami clopidogrel, a gyógyszer, ami a vérrög képződést csökkenti, és az én genetikai állományom szerint csökkentett a metabolizmusa ennek a génnek. Ugye itt találhat ez a fehérje, ami lebontja ezt a gént, egy cytochrome nevezetű gén által meghatározott fehérje, és ennek a fehérjének olyan polimorfizmai savai vannak az én genetikai állományomban, hogy ettől a gyógyszer hatása csökkentett lesz. Tehát innen tulajdonképpen el is jutottunk a biomarkerekhez, a markerekhez. Miért is érdekes ez? Mert ez beszél arról, hogy hol is van a precíziós medicína. Tehát a precíziós medicína, amit megint csak sokat lehet hallani mostanában, tulajdonképpen arról szól, hogy a megfelelő gyógyszert a megfelelő adagban, a megfelelő betegnek a megfelelő időben kell tudni beadni, tehát ez fogja definiálni a precíziós medicínát számunkra. Tehát például az én esetemben fordítva, hogyha nekem ilyen problémája lennének, akkor vagy nem ezt a gyógyszert kell beadni, vagy nagyobb adagban kell használni. Tehát nyilvánvalóan ez fogja meghatározni, hogy a personalized vagy precíziós medicínába hogy is fog ez menni. A másik definíció a precíziós medicínának az tulajdonképpen az, hogy el kell jutnunk, vagy el fogunk jutni talán a közeljövőben, hogy algoritmus típusú lesz, tehát egy csomó informatikai dolgokon keresztül eljutunk talán abból a fázisból, ahol most tartunk, ami tulajdonképpen az evidence-based medicine, ami azon alapszik, hogy mit figyeltünk meg a múltban, megint csak visszamegyünk a penicillin és a penészgomba esetére, és ez hogy is működik. Tehát ezeket a patterneket, amikor felfedezzük, akkor ezeket fogják az evidencia alapú medicinának a tulajdonképpen a gyakorlatát elősegíteni, és hát hogy fogunk eljutni a következőben. Most akkor a következőkben egy-két ilyen példán keresztül szeretnék beszélni a biomarkerekről és az egyáltalán ezekben a translációs lépésekben a használt a matematikai, illetve informatikai dolgokról. A biomarkerek, ugye hát először a milyen biomarkerek is vannak, tehát használható különböző dolgokra, tehát beszéltünk erről a cytochrome génről, ami prediktív, tehát tulajdonképpen megmondja, hogy hogy is fog működni ez a gyógyszer nálam, egy predikciót fog adni. Lehet prognosztikus biomarker is, például a biomarker, például a BRCA gén, ami arról prognosztikus, hogy mennyire nagy a valószínűsége valakinek, hogy mer rákja legyen. Hogyha annak a megfelelő polimorfizmusai vannak jelen, akkor van, hogy ennek azért jóval nagyobb az esélye. Lehetnek helyettesítő végpontok is, például a koleszterin egy ilyen helyettesítő végpont, illetve farmakodinamikai, ami azt mondja meg, hogy vajon a gyógyszer működik-e, vagy nem működik. És hát lehetnek különböző fajtájú biomarkerek, például a molekuláris, tehát erről beszéltünk is tulajdonképpen, de hát vannak sejtes, fiziológiás képalapú és viselkedési. Na most ezekről majd még fogunk egy kicsit többet beszélni. Miért is érdekesek a biomarkerek? Ez egy tavalyi adat, tavaly az Amerikai Gyógyszerhivatal az összes jóváhagyott gyógyszernek a 28%-ával már ilyen biomarkerekkel együtt volt engedélyezve, tehát a gyógyszerek megfelelő gyógyszer, megfelelő időben, megfelelő betegnek, megfelelő adagban, tehát ezt különböző biomarkerekkel lehet most már előterjeszteni a gyógyszerhatóságnak, illetve ez alapján fogják jóvá hagyni, illetve forgalmi engedélyt kiadni ezekre a gyógyszerekre. Tehát beszéltünk arról, hogy ugye vannak ezek a translációs lépések, alapkutatás, preklinikai, klinikai fázis, törzskönyvezés, illetve a maga a gyógyításnak a használata. Hát ezeknek a különböző translációs lépései, a translációs 1-2 lehet így is nevezni, és illetve annak az informatikai alapjairól lesz szó. Miért is érdekesek az informatikai részei ennek a gyógyszerkutatás fejlesztésnek, illetve a translációs medicinának? Azért, mert egy-egy ilyen molekuláris biomarkernek a mérete az elég nagy tud lenni. Tehát itt például ugye, hogyha szekvenciát nézzük meg, tehát a gén szekvenciát nézzük meg, és kíváncsiak vagyunk az összes adatra, tehát nem csak arra, amit ugye mi elvégeztünk 100-200 dollárért, hanem mondjuk egy teljes szekvenciát meg akarunk mérni, akkor annak az összes fájlja, az összes adatrendszere tulajdonképpen 100-200 gigabyte körül van, és hogyha egy komolyabb gyógyszerfejlesztési projektről van szó, akkor bizony több száz embernek is akár a gén rendszerét kíváncsiak vagyunk, tehát ezt tárolni kell. Egy pendrive az 32 gigabyte, tehát aki nyilvánvalóan nem is fér rá még egy méréssel, tehát itt azért komolyabb adatbázisokról, komolyabb méretű adattárolásra van szükség. A másik probléma nem csak a méret, hanem a komplexitás is, tehát beszéltünk ugye a genetikai vagy genomikai biomarkerekről, de hát azért vannak másfajta biomarkerek, és hát itt ez egy cikkből idézett ábra, ahol is a geográfiai rendszer, tulajdonképpen a GPS az emberi rendszeren keresztül, tehát itt nem csak a gén rendszerről van szó, hanem bizony az összes fehérje, az összes kis molekula, ami megtalálható a biológiai rendszerekben, illetve ennél jóval bonyolultabb képalapú információk, és hát még annál bonyolultabb is például a közösségi viselkedés. Tehát mindenki, ahogy viselkedik a közösségbe, Facebookon, ahogy jelen vagy nincs jelen, azok is mind részei annak, hogy tudunk-e belőle valami fajta információt kinyerni. Tehát ez egy elég komplex adattömegekről van szó. Néhány évvel ezelőtt a munkatársainkkal kialakítottunk egy adatbázist, és hát ez a nyílt forráskódú adatbázis, amit ugye végigkísérte az utóbbi néhány évben ezeket a translációs informatikai kísérleteinket. Végülis az egésznek a lényeg az, hogy tudjuk azokat az információ tömegeket, ezeket a biomarker információkat például adatbázisba tárolni, és hát ezt az adatbázist csináltuk meg a munkatársaimmal, ami aztán végül is kapott is díjat. De igazából az az érdekes, hogy ez egy ilyen translációs adatbázis, ahol az állatkísérleteket, meg a klinikai kísérleteket, illetve az egészségügyben felhalmozott adatokat is közösen lehet egy adatbázisba tárolni, és ha ez közösen vannak egy adatbázisban, akkor ezekből az adatbázisokból esetleg olyan információkat is tudunk találni, amit hogyha külön-külön tároljuk őket, akkor nem volt eddig lehetőség rá. Tudunk mindenféle hipotéziseket tesztelni ezen az adatbázison keresztül, illetve a felhasználói felületen keresztül, illetve mindenféle grafikus analíziseket, illetve számítógépes analíziseket lehet végig játszani, végig zongorázni ezeken az adatbázison keresztül. Ugye ezt 2010-ben publikáltuk ezt az adatbázist, és azóta ez, mint említettem, nyílt forráskódú. A mi gyógyszer kutatófejlesztő cégünkön kívül másik 9 gyógyszer kutatófejlesztő cég is érdeklődött, és illetve használják ezt az adatbázist, illetve egy elég komoly közösség is létrejött körül a rendszer körül. Itt egy-két különböző találkozónak a résztvevői vannak lefényképezve, százas létszámba szoktak általában megjelenni, akik ezt a rendszert fejlesztik, továbbfejlesztik, mivel ez ugye egy nyílt forráskódú rendszer, és hát különböző vállalkozások is egyre jobban kezdik használni ezt a rendszert, illetve továbbfejleszteni. Tehát ez egy ilyen közösség létrejött körül a rendszer körül. Ez most már gyakorlatilag az ökorendszer, itt van lerajzolva, itt vannak a különböző cégek felsorolva. Nem is érdekes ez, hanem hogyha tovább haladunk, akkor mire is jó ez a rendszer? Ez a rendszer, ez arra jó, tehát ahogy mondtam, hogy össze lehet rakni ugye állatkísérleteket, illetve sejtkísérleteket, illetve azoknak az adatait, a klinikai kísérletek adataival, és hogyha ezeket az adatokat használjuk, akkor innovációs projektekre is föl lehet használni. Néhány évvel ezelőtt a két úriember ugye írtak egy úgynevezett Innovative Medicine Initiative európai programról, aminek az egész programnak az a lényege, hogy tudjuk az innovációt Európában növelni az élettudományokba, illetve a gyógyszerkutatás és fejlesztésben. Létrejött egy ilyen alap, ami tulajdonképpen 2008 óta működik, és 2008 óta az Európai Bizottság, illetve az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége 3,5 milliárd eurót rak bele ebbe az alapba, ami ennek az eredményei vannak itt felsorolva, nem is igazán lényeges ezeknek az eredményeknek a túlzott olvasgatása, de ami a lényeg az egésznek, hogy ugye több mint 50 konzorcium alapult ennek a programnak a keretében, és ezek a program keretében pedig mindenféle eredmények is elérnek. Például új biomarkereket sikerült találni, abból is 460-at sorolnak föl, tehát most tartunk körülbelül a fél úton ennek a projektnek, illetve ennek a programnak a fél útján is bizony-bizony azért ott vannak az eredmények. Az egyik ilyen translációs projekt és informatikai projekt az eTrix-nek hívják, ami tulajdonképpen a translációs rendszert próbálja továbbfejleszteni, azt a rendszert, amit mi kifejlesztettünk eredetileg a kollégáimmal, a Transmart rendszer, de nem csak ez a lényege, hanem az a lényege, hogy a különböző kollaborációs projekteket segítik ezzel az informatikai rendszerrel, amivel össze lehet hozni ezeket az adatsorokat, és hát ugye nagyon fontos része ennek a standardek kifejlesztése, hogy is lehet hasznosítani ezeket az adatokat úgy, hogy meg is értsük, hogy mire jók ezek az adatok, és különböző projekteket segíti ez a projekt, tehát ez egy tulajdonképpen egy segédprojekt, ami 22 translációs projektnek az adatai már benne is vannak ebben a rendszerben, amit ez a csoport támogat. Az egyik ilyen translációs projekt, amiről szeretnék beszélni, az asztma. Az asztma az ugye elég gyakran előforduló betegség, vannak könnyebb fokozatai, és vannak súlyosabb fokozatai az asztmának. Ami igazán komoly probléma, orvosi probléma, az a súlyos asztmának a kezelése, illetve a súlyos asztmának a kontroll alatt tartása. Itt van felsorolva egy csomó gyógyszer, amivel ugye a könnyebb asztmákat lehet kezelni. Az igazán nagy kérdés az, hogy a súlyos asztmát, és hogy tudjuk megérteni a súlyos asztmát. Na most egyre inkább eljutunk arra a fokra, hogy tudjuk, hogy többfajta súlyos asztma létezhet. Molekulárisan ezek azért nem biztos, hogy egyformák, tehát nem biztos, hogy ez egy homogén betegségről van szó, hanem sokkal inkább heterogén betegségről van szó. És ez az Innovative Medicine Initiative, amit röviden IMI-nak hívunk, létrehozott egy U-BioPred nevezetű konzorciumot, aminek az a lényege, hogy tudunk biomarkereket találni, amivel ezeket a különböző aszma alcsoportokat külön tudjuk bontani. Tehát tulajdonképpen a fenotípusait az aszmának le tudjuk írni, milyen biomarkerek lehetnek, és a következő ábrámban ez a magának ennek a konzorciumnak a leírása. Ez a konzorcium ugye ez egy bő 5 évig tartott, tavaly lett vége, a 40 különböző kollaborációs partner vett részt. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy ezeket a komplex betegségeket, mint például az aszma, komolyabb betegcsoporton tudjuk vizsgálni, és komolyabb erőforrásokat tudjunk összerakni, szükség van arra, hogy egy nagyobb konzorciumokat hozzunk létre, a kollaborációra nagyon nagy szükség van, és csak is kollaborációkon keresztül lehet ilyen komoly kihívásokkal szembenézni. Itt van a leírása tulajdonképpen, hogy milyen kísérleteket végezett el ez a csoport. Tehát aszmás betegekről van szó, több mint 500 betegtől vettek különböző mintákat. Tehát itt a kilélegzett levegőtől kezdve, a vizeleten, véren keresztül a különböző egyéb mintavételek történtek, és ezeket a mintákat különböző módszereknek lett alávetve, ami elmegy odáig, hogy megnézik a genetikai összetételét, vagy megnézik a fehérjéket, vagy megnézik a zsírakat, a zsírsavakat, egyéb vegyületeket, kismolekulás vegyületeket, és tehát ez gyakorlatilag ezt a sok adatot ugye össze kellett gyűjteni, és valahogy rendszerezni kellett, illetve ennek ennek az információjával kellett foglalkozni. Most tartott a projekt, hogy gyakorlatilag vége van, és valami 60 különböző publikáció vár elkészítésre ezek alapján, a programok alapján. Szintén még egy fontos, nem fontos, de szintén egy érdekes információ, hogy ugyanezt a Transmart rendszert használják az adatbázis kezelésre ezen belül. Ez volt az aszma. A következő, amiről egy kicsit szeretnék beszélni, az pedig a daganatos betegségek és a rákkutatásban egy-két, illetve egy projektnek a bemutatása. Most visszamegyünk, ugye az előbb 120 évet mentünk vissza, most pedig visszamegyünk ugye az időszámításunk előtt 2500-ba, ahol is Imhotep, aki a fáraó, az akkori fáraó, Djoser fáraónak volt az építésze, azon kívül még ő volt a cserépedény készítője, azon kívül még ő volt a házi művésze, és azon kívül még ő volt az orvosa is, és hát megmaradt egy 1000 évvel későbbi papirusztekercs, amin érdekes módon egy csomó betegséget sorol föl, illetve sérüléseket, és ezek között van egy darab melldaganat és egy darab tájónak a leírása, ami szintén még érdekes ezen kívül, tehát gyakorlatilag a daganatot már ugye 4500-4600 évvel ezelőtt is leírták. Ami még érdekes, hogy ez a papirusz, ez úgy igencsak tudományosnak lehet nevezni, mert nincsenek benne semmiféle mágikus dolgok. Tehát volt már akkor is, aki a mágián túllépett. De hát ez még sokan még ott tartanak ma is. Ugye a daganatok leírására, ugye mutattam, még az elején elkezdtünk a genomikáról beszélni, hogy mennyit halad a technológia. Ugye 15 év alatt több milliárd dollárba kerülő kísérletekből ugye néhány száz dolláros kísérleteken keresztül jutunk el, és hogyha megnézzük, hogy az informatika is mennyit haladt, 2010-ben még ott tartottunk, hogy cluster analízist végeztünk, rákos daganatoknak megnéztük az RNS tartalmát, és az RNS tartalmát, itt például 5 fajta daganathoz jutottunk akkor hozzá, 200 mintát tudtunk létrehozni, és meg tudtuk állapítani különböző patterneknek a jelenlétét a cluster analízisen keresztül. 15, illetve 6 évvel később, tehát nagyon, nagyon rövid idő alatt eljutottunk odáig, hogy most már jóval nagyobb mintákról van szó, és nem csak az RNS-ét tudjuk megnézni, hanem a teljes szekvenciáját is ezeknek a daganatos mintáknak. És ezekből a daganatos mintákból akkoriban csak úgy néztük, hogy egy daganat, egy minta. Most már eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen ezek a daganatok, ezek többfajta genetikai rendszerrel rendelkeznek, tehát poliklonálisak. Nem csak egy homogén daganatokról van szó, hanem heterogén daganatokról van szó, és eljutott odáig az informatika, hogy ezeket a daganatokat is meg tudja sokkal jobban érteni, hogy hogy is működnek ezek a genetikai hibák, hogy is, milyen is volt a esetleges történelme, ami több tíz évre is vissza tudja göngyölíteni például a különböző rákos mintáknak a történetét, illetve a daganatoknak a történetét. Egy konkrét daganatot, ha kiveszünk, az vastagbél daganat, ami elég ijesztő statisztikával rendelkezik. A harmadik leggyakoribb rák típus a világon, 1,4 millió új rákbeteget diagnosztizálnak évente, illetve 2012-es adat, ami ennél még ijesztőbb, és ez Magyarországra nem vett túl jó fényt, hogy Magyarország a harmadik helyen található a vastagbéldaganatos betegek számában. Viszont van azért jó hír is, tehát hogyha az 5 éves túlélés a vastagbéldaganat esetén, az 90%-os, hogyha időben sikerül diagnosztizálni, és hát vannak bizonyos dolgok, amiket érdemes megfontolni. Például, hogy mit csináljon az ember, és mit ne csináljon az ember. Ezt ugye az amerikai rákszövetségnek a infografikája tulajdonképpen, tehát vigyázzunk kell a diétánkra, sok rostban gazdag diéta, illetve rostban gazdag diéta, kevés vörös hús, kevés cukor, oda kell figyelni a súlyra. Nagyon fontos ez az alsó rész, hogy az ülő munka, illetve az ülő szórakozásnak az elkerülése, minél több mozgás, és hát dohányzás, illetve a dohányzás elkerülése teljesen, illetve csökkentése az alkoholbevitelnek. Tehát tulajdonképpen nagyon sok olyan dolgot lehet elvégezni, ez fiatalokra vonatkozik, amivel el tudjuk kerülni ezt a félelmetes betegséget, és tudjuk javítani országunk statisztikáját. Ami érdekes, hogy ez is egy elég új dolog, hogy most jött ki, hogy az amerikai rákkutató intézet azt mondta, hogy meg kell változtatni a paradigmát, milyen kísérleteket végzünk. Eddig ugye elsősorban rákutatás során sejtes rendszerekben nézték, sejtvonalas rendszerekben vizsgálták a gyógyszereket, és ugye most már eljutott odáig az amerikai rákkutató központ, hogy azt mondta, hogy nem csinálunk többet, gyakorlatilag elfelejtjük az NCI 60, ez a standard munkaeszköze volt tulajdonképpen a rákutatóknak új gyógyszerek fejlesztéséhez, hanem ehelyett ugye egerekbe ültetett páciensekből kivont daganat mintákat fognak használni. Erre is van egy konzorcium, amiben együttműködtünk. Ennek idén lesz vége, ez egy az úgynevezett Oncotrack konzorcium, aminek az a lényege, hogy a vastagbél daganatos betegeket, ugye azoktól mintát vesznek, ugye a betegeket kezelik, és a mintáknak a genetikai, illetve egyéb markereinek a vizsgálatán keresztül próbáljuk megérteni, hogy is alakul ki a betegség, illetve milyen gyógyításokat, illetve milyen módszerek azok, amik működnek. Itt ugye komplex kísérletekről van szó, tehát ugye említettem, hogy különböző molekuláris méréseket végeznek. Itt megint csak fontos az, hogy legyen egy olyan rendszer, ami segíti ezeknek a méréseknek a megfelelő kezelését, és hát ez is a Transmart rendszeren keresztül történik. De hogy egy kicsit haladjunk is a dolgokkal, ami érdekes ebből a konzorciumból, hogy a standard kezelése a vastagbélráknak, illetve a diagnosztikája a vastagbélráknak eljutott arra a fokra, hogy ugye az előző képen ott mutattam, hogy ugye, hogyha időben diagnosztizálják, akkor 90%-os az 5 éves túlélési arány, és most már ez a konzorcium például abban a problémával szalad bele, hogy nem tudnak elég beteget találni, aki elég súlyos. Ez is egy jó probléma. A következő, ugye, amikor ezt a sok adatot sikerült összehozni egy adatbázisba, és hát a konzorciumnak lassan vége lesz, mi is történik azok az adatokkal, ezek fontos adatok, úgyhogy egy fontos része azoknak, hogy hogyan is őrizzük meg ezeket az adatokat hosszú távon, mert hát nem csak 5 évig vagy 6 évig érdekesek az adatok, hanem esetleg még 10-ig. 15 az már kérdéses, de még ezért egy 10 évig szeretnénk, hogyha ezek az adatok hozzáférhetőek lennének más kutatóknak is, nem csak azoknak, akik a konzorciumban részt vettek. Úgyhogy az Elixir nevezetű pán-európai infrastruktúrális csoporttal, ami tulajdonképpen az orvosi biológiai kutatásoknak az adatait, illetve azoknak az infrastruktúrális igényeit foglalja össze országonként, illetve az egész Európán keresztül, aminek azt hiszem közel 15 ország tagja, és hát Magyarország még nem tagja. De ez az Elixir csoport ugye próbálja kideríteni, hogy hogyan is lehetne ezeket az adatokat hosszú távon tárolni, és hát ugye most jött ki nemrég ez a FAIR data, FAIR adat principles, tehát hogy is kell ezeket az adatokat tárolni. Tehát úgy kell tudni az adatokat tárolni, hogy őket meg lehessen találni, hát findable, accessible, tehát hogy el lehessen érni, tehát nem csak az, hogy megtalálom, hanem el is tudom érni. Tudom, hogy kihez kell fordulnom, hogyha szükségem van azokra az adatokra. Interoperable, tehát gyakorlatilag meg tudom érteni, hogy miről szólnak azok az adatok, és reusable, tehát újra föl tudom használni. Tehát ez egy az a FAIR principle, ez egy nagyon fontos része a dolgoknak, tehát ezek nem holt adatok, hanem ezeket az adatokat meg is lehet találni, föl is lehet használni, új információkat lehet belőle kinyelni, új kísérleteket lehet vele elvégezni. Ugrunk egyet, most egy kicsit a hálózatokról, tehát ez a 18. században volt, ez nagyon híres, ugye a Königsbergi hidak problémája, amit az Euler akkor megoldott, ami tulajdonképpen a topológiát, illetve ugye a hálózatelméletet, a gráfelméletet vezette be, és hát itt nagyon sokan vannak az első sorban, akik ezt sokkal jobban tudják, mint én. De lényeg, ami érdekes ebből, hogy Karinthy Frigyes 29-ben ugye írt ezt a láncszemek nevezető szösszenetet, és gondolom ezt sokan ismerik. Ami nagyon érdekes volt, mert végülis neki volt egy sejtése, hogy ahhoz, hogy az egész föld lakosságán keresztül, ő azt mondta, hogy 6 ember, illetve 5 emberen keresztül, tehát 6 lépésen keresztül meg fog tudni találni bárkit a Földön. Ez egy ilyen aranyos kis novella, ami végül is ugye a popkultúrában megtalálta maga helyét. Ebből lett egy mozi, 93-ban, Six Degrees of Separation néven, tehát tulajdonképpen 6 illetve 5 lépés, de 6 emberen keresztül bárkit a Földön meg tudok találni. Ez volt a sejtése. 1929-ben ez nagyon érdekes. Most eljutottunk odáig, hogy a Facebook nem olyan régen, ugye nyilvánosságra hozta, hogy az 1,6 milliárd Facebook felhasználó, ami ijesztő, mert gyakorlatilag ugyanaz a szám, mint 29-ben a Föld lakossága volt. Ugye a Föld lakossága akkor másfél milliárd ember volt. Ugye ezt írja Karinthy is, úgyhogy neki azért ezt elhisszük. Tehát gyakorlatilag ugyanannyi emberen keresztül most már el is végezték ezt a kísérletet, mert ez akkor csak sejtés volt. A kísérletnek az eredménye az lett, hogy nem 6, hanem 3,57. Tehát tulajdonképpen egy átlag Facebook felhasználónak 3,57 ez a degree separation, tehát ilyen messze vannak egymástól a Facebook felhasználók. Hogy hát ez meg az én Facebookomról szól, hogy az enyém az nem adott ki adatot. Azt mondta, hogy nem talál senkit. Nincs elég ismerettségem. Miért is érdekesek a hálózatok? Mert a biológiáról beszélünk, illetve az orvostudományról, vannak biológiai hálózatok is, nem csak egy emberek közötti hálózatok, hanem ezek a biológiai hálózatok. Itt például egy biológiai hálózatot mutatunk a nemrég publikált cikkből. Nem is ez az érdekes, hanem ugye ezek a hálózatok, tehát hogy végül is a fehérjék kölcsönhatásából lehet egy hálózatot írni, vagy összeszerkeszteni, hogy is ezek a fehérjék hogy vannak kölcsönhatásban egymással, vagy a gének hogy vannak kölcsönhatásban egymással. Tehát ilyen különböző hálózatokon keresztül tudjuk leírni. De ezeket a hálózatokat föl lehet használni például biomarkerekre is, tehát hálózatos biomarkerekről is beszélhetünk. Itt például egy fehérjéről, a STAT5 nevezett fehérjéről van szó, ami érdekes módon, hogyha hálózat, tehát mekkora ismerettsége van, hogyha úgy vesszük ennek a STAT5-nek alapállapotba, illetve olyan prostata rákos mintákban, ahol még a prostata daganat nem, vagy a prostata rák még nem előrehaladott állapotban van, illetve amikor már előrehaladott állapotban van, akkor ha úgy vesszük, az ismerettségi köre jóval kisebb. Tehát például ilyen biomarkerekről is lehet beszélni. Miért is érdekes ez? Munkatársainkkal nem olyan régen publikáltunk egy adatbázist, ami ezeket a hálózatokat tudja tárolni, illetve ezeket a hálózatokat meg lehet keresni, illetve különböző grafikai megjelenítéseken lehet kivetíteni. Ezt indexnek neveztük el ezt az adatbázis rendszert. Ez is egy nyílt forráskódú adatbázis rendszer, tehát feltétlenül erre törekszünk, hogy minél jobban elérhetőek legyenek a szoftverek, amiket alapítunk, vagy megírunk. És hát ez tulajdonképpen a Kalifornia Egyetemmel kollaborációban hoztuk létre, illetve másik két gyógyszergyárral, a Pfizerrel és a Roche-sal együtt csináltuk meg ezt a rendszert, ahol tulajdonképpen ezeket a hálózatokat, ezeket a biológiai hálózatokat lehet tárolni. És itt van néhány kép arról is, hogy is néznek ki ezek a hálózatok, illetve hogy lehet őket keresni, illetve hogy lehet őket grafikusan megjeleníteni. A következő téma, amiről akartam még beszélni, ez a közösségi hálózatok témája. Ugye az előbb is a hálózatokról beszéltünk, a közösségi hálózatokról. Azon kívül, hogy biológiai hálózatokról beszélünk, miért is érdekesek még ezek a hálózatok. Például a gyógyszer mellékhatásokat is lehet ezeken a hálózatokon keresztül keresni, és például meg lefő lehet használni ezeket a szociális vagy a közösségi hálókat arra, hogy esetleg korábban a gyógyszer mellékhatásokat felfedezzük. Tehát tulajdonképpen itt az a hipotézis, hogy a közösségi hálókon keresztül mi ezeket a gyógyszer mellékhatásokat meg tudjuk találni, mire jó még esetleg, hogyha ez tényleg működik, tehát nem csak a gyógyszer mellékhatásokat, hanem téves használatokat, hamisítást, addikcióról is esetleg kaphatunk információt, és hát milyen hálókat lehet nézni, a Twitter, a Facebook, stb. Létrehoztunk erre egy konzorciumot, ezt a WebRadar nevezetű konzorciumot, ami a különböző egyetemeket, illetve kis cégeket, a gyógyszerkutatófejlesztő vállalatokat hozta létre együtt, és néhány gyógyszer jóváhagyó, ahogy az angol gyógyszerészeti hivatalt tartalmazza, és részese ennek a konzorciumnak. Tehát ez a konzorcium tulajdonképpen itt közölt is egy cikket nem olyan régen, arról, hogy mire is jó, tehát megint csak a hipotézis az, hogyha ezeket a közösségi hálókat adatbányászatnak vetjük alá, akkor abból különböző információkat tudunk nyerni, például arra, hogy milyen mellékhatásai vannak egy új gyógyszernek, mielőtt még ezek a mellékhatások túlzottan elterjednének, illetve túl sok beteget, illetve túl sok betegnek okoznának problémákat. A következő téma, ez pedig a digitális biomarkerek, tehát beszéltünk mindenféle molekuláris markerekről, hálózatos markerekről, a digitális biomarkerek, ugye ez egy mostan feltörekvő téma, ami tulajdonképpen arról szól, hogy tudunk-e olyan távérzékelő rendszereket létrehozni, bioszenzorokat, amikből aztán valami fajta információt tudunk kinyerni, vagy a betegségről, vagy gyógyszerhatásról, stb. Tehát ugye ez tulajdonképpen Monitor Man, ilyen címen jelent meg a New York Times-ba 2 évvel ezelőtt cikk. Tehát ez olyan 2-3 éves dolog, amikor is ezek a bioszenzorok kezdenek egyre olcsóbbá, egyre elérhetőbbé, és hát egyre pontosabbá is válni. Itt van egy példa a digitális biomarkerekre, ami egy érdekes példa, ezt is tavaly publikálták le. Ugye, ami történik ezen az ábrán, és most egy kicsit belemegyünk ebbe, tehát arról van szó, ugye, hogy itt vannak a napok, a különböző napon volt egy illető, akinek fájdalmai voltak, elég komoly fájdalmai voltak, tehát ez tulajdonképpen a fájdalom skálait ugye megy 50-től 65-ig, vagy 70-ig majdnem, 55-től 70-ig, és ez különböző minden nap, megkérdezték tőle, hogy mennyire fáj, mennyire érzi a fájdalmat, és közben szedte a gyógyszert, ugye? Tehát elkezdett egy gyógyszert szedni, és hát minden nap megkérdezték, hogy mennyire fáj, és hát a fájdalom az elkezdett csökkenni. Ugye voltak napok, amikor már egész alacsony lett, aztán kicsit visszajött, az ment le. Tehát végül is tulajdonképpen egy csökkenő tendenciát mutatott a fájdalma, és ugye minden nap megkérdezték, hogy mennyire fájt, és megpróbálták ezt megnézni, hogy mennyire lehet például az objektív módszerekkel is megtudni, ugyanis hát a fájdalom az egy nagyon szubjektív dolog, tehát megkérdezik tőled, hogy mondja meg 0 és 10 között mennyire fáj, mennyire érez fájdalmat ma, hát ez egy eléggé szubjektív dolog, ha még soha senkinek nem volt vesegő, csak akkor valószínűleg azt nem is fogja tudni, hogy mennyi az a 8. Na mindegy, a lényeg az, hogy ráraktak egy aktivitás monitort is, tehát már elkezdték nézni, hogy minden nap mennyire aktív ez az illető, és hát ugye a hipotézis az volt, hogy ha a fájdalom csökken, akkor az aktivitás pedig nőni fog. És érdekes módon ennél az illetőnél nemhogy. Ugye először elkezdett csökkenni, aztán elkezdett nőni, de végül is, hogyha megnézzük tendenciájába, ugye ez egy 30 napos kezelésről volt szó, akkor tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy ment lefelé a fájdalom, ugyanúgy az aktivitás szint is lefelé ment. Mi történt? Hát nagyon fontos a kontextus, mindig kiderült, hogy ez az illető író volt. És ugye, amikor nem fájt a térde, akkor tudott írni. Akkor végre tudott ülni, meg tudta írni az aznapi penzumát. Kontextus mindig nagyon fontos. Na, a lényeg az, hogy ezeket a bioszenzorokat ugye most már egyre jobban elkezdenek elterjednek. Ugye mondtam, hogy olcsóbbá váltak, pontosabbá válnak, de a kontextus azért nagyon fontos. Mindenféle dolgot lehet mérni, ugye ez a kollégámnak a keze, aki az első kísérleti alanyunk volt, különböző ilyen aktivitás szenzorokat ráakasztottunk, megpróbáltuk kideríteni, hogy melyik jobban működik, mennyire korrelálnak az adatok. Hát bizony a lépésszám az viszonylag korrelál, de azért nem teljes az átfedés, hogy a két különböző aktivitás mérőt használunk. Aztán persze meg lehet nézni az alvás, és hogyha éjszaka is hordja az ember az aktivitás mérőt, ez éppen az én alváspaternem, most próbáltam olyat találni, ahol sokat aludtam. De tulajdonképpen, hogyha ezt jobban elkezdjük vizsgálni, akkor megnézzük, hogy mennyire korrelálnak, nem csak az, hogy egymással a módszerek, hanem hogy mennyire korrelálnak ezek a különböző mérések valódi klinikai paraméterekkel. És na, hát erre van egy példa, ugye itt a skizofréniában jelentkező különböző kérdőív, van egy 10 pontos kérdőív, és vajon át tudjuk-e fordítani ezt a kérdőívet, ami megint csak nagyon szubjektív dolog, tehát megkérdezik tőle a skizofrén betegtől, hogy rosszabbodott-e az alvás minősége az utolsó vizsgálathoz képest. Hát ez egy eléggé nehéz kérdés erre. Vagy válaszolnak az emberek, vagy nem válaszolnak. Tehát milyen módszereke, milyen digitális biomarkerekkel tudjuk mindezt mérni, stb. Miért is érdekes ez? Azért is érdekes, mert most azért visszacsatolunk a precíziós medicínára. Ebben a precíziós medicína, ugye a diagnózis és a kezelés, ami még ma igen csak az legelterjedtebb paradigma az orvostudományban, el tudunk-e jutni a predikciós megelőzésig, tehát erre próbálunk egy kísérletet létrehozni, és nyilvánvalóan egy kísérlet nem kísérlet, tehát ez hosszabb történet lesz, de itt van például, hogy a három különböző betegség, illetve azoknak a különböző fokozatai, illetve különböző dolgait tudjuk-e mérni ezekkel a digitális biomarkerekkel, és három betegségről van szó, depresszióról, szklerózis multiplexről, illetve epilepsziáról, és hát ezeknek a különböző fázis változásait tudjuk-e összehozni, tehát tudunk-e olyan folyamatos méréseket létrehozni, olyan folyamatos méréseket beállítani, amivel ezeket a különböző betegség változatokat tudjuk követni, illetve hogy tudjuk ezeket korrelálni például molekuláris markerekkel, illetve kérdőívekkel, vagy a pszichiáternek a kérdőívi, vagy a pszichiáter által elvégzett vizsgálatokkal, stb. A pattern az most már elég világos, tehát az IMI-ban megint csak létrehoztunk egy konzorciumot, ami pontosan ezt a kérdést próbálja vizsgálni. Ez a Radar CNS nevezetű konzorcium, ami ezt a három betegséget próbálja vizsgálni, és hát ugye nem csak azt tesszük fel ezt a kérdést, hogy mennyire korrelál, hanem azt a kérdés, és föltesszük, hogy mennyire lehet a betegség állapotának változását mérni, tehát a betegség, hogyha javult, például a kezelés hatására, vajon tudjuk-e ezt nem invazív a bioszenzorokkal mérni. Ez egy elég érdekes, ez a konzorciumnak a leírása, ez nem annyira érdekes. És hát akkor most eljutottunk az utolsó témához, ez pedig az adatbányászat az orvosi adatokban. Ez is kezd most már egyre jobban elterjedté válni. Ugye, tehát most azért végig mentünk ezen a translációs medicina körön, tehát tulajdonképpen most már eljutottunk az orvosi adatokig, illetve a gyógyítás során keletkező adatokig. És hát volt egy publikáció tavaly, ahol is a protonpumpa inhibitorok a használata, ugye, ami a sav reflux, refluxnak a kezelésére ilyen sűrűn használt gyógyszer, és hát tavaly publikálták azt, hogy egy ilyen nagy adatbázisokat összeraktak, különböző azt hiszem 3 adatbázist fogtak, ezeket összefésülték, összerakták, és hogyha megnézték, hogyha nem használtak protonpumpa inhibitorokat, mekkora volt az esélye, hogy valaki infarktust kapott hosszú időn keresztül, ugye ezt elkezdték nézni, és hát vannak ugye a H2 blokkörök, azokkal csökkent az infarktusok száma, viszont hogyha ezt a protonpumpa inhibitort, ami a legsűrűbben előforduló reflux gyógyszer, 16%-kal növekedett, ami statisztikailag már elég komoly növekedés. Úgyhogy természetesen az egész világ elkezdett pánikolni, mivel hogy ez egy nagyon sűrűn használt gyógyszer. Én is használom. Tehát rögtön érdekessé vált, önkísérlet a legjobb kísérlet. Na de néhány hétre rá, vagy néhány hónapra rá kezdtek azért jönni a más jelek is, hogy hát azért ez nem egészen így van. Tehát tulajdonképpen ez túl lett egy kicsit. Egyrészt ugye a média fölkapta, ami már eleve egy kicsit problémás volt, de tulajdonképpen a kísérlete is probléma volt. És hát, hogyha valaki jobban elolvassa ezt a cikket, és hát ez nagyon kis méret, úgyhogy nem is érdekes igazából, a lényeg az, hogy bizony-bizony az adatokból, az adatbázisból, amikor összehozták, és használtak mindenféle informatikai módszereket, a language processing, tehát különböző patentfelismerő módszereket, stb. Bizony volt egy-két dolog, amivel nem kontrollálták a kísérletet, mert ez nagyon fontos dolog, hogy kontrollálni is kell ezeket a kísérleteket. Na hát ezeket nem igazán kontrollálták az összes lehetséges ortogonális dimenzióba, és tulajdonképpen az lett a lényege, hogy amit látszik is, hogy például nem tudták megnézni, hogy mennyire voltak elhízottak a betegek. És hát ezt viszont, ugye ezt leírták orvosok is, hogy ezeket a protonpumpa inhibitorokat ellentétben a H2 blokkerekkel betegebb betegeknek szokták adni. Tehát tulajdonképpen valószínűleg az egész kísérlet hibás volt. Tehát vigyázni kell ezekkel a kísérletekkel, és hát ugye a patent folytatódik. Van megint csak munkatársainkkal és egy sok más gyógyszergyárral, gyógyszerkutató fejlesztő céggel, illetve a egyetemi intézménnyel együtt egy projekt van, az EMIF-nek hívják ezt, ahol 3 téma megy párhuzamosan tulajdonképpen, ez egy hatalmas program, és a lényeg az, hogy ez az Alzheimer betegséget, illetve az elhízásban próbálja ezeket az orvosi adatokat összehozni, és hogy tanuljunk ebből a kísérletből. A lényeg az, hogy ezeket standardizálni kell, és tényleg minden egyéb változót is nagyon erősen kell kontrollálni. Tehát lényeg az, hogy amikor az ember összerakja ezeket az adatbázisokat, akkor tisztáknak kell lenniük, standardizáltnak kell lenniük, és hát jól össze kell tudni fésülni. Tehát ilyen adatbázisokat kell létrehozni. Úgyhogy ez 60 partnerből áll, több mint 200 kutató dolgozik, ezen 14 európai ország, és hát ez majdnem 50 millió eurós programról van szó, ami szintén megint csak ezt a Transmart rendszert használja. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen el is jutottam az előadás végére, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az önök türelmét és figyelmét, és hát a családnak, munkatársaknak, hallgatóknak is szeretném megköszönni, akik segítettek ennek a témának a összefoglalásában. Köszönöm szépen.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében. Egy hét múlva Puskás László, az Avidin Kft. Ügyvezető igazgatója tartja meg a Gyógyszer felfedezés, a véletlen és a szándékos tervezés szerepet című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!